reggeli személy.
Fodor Tamás, színész, színházi ember, rendező a vendégünk. Jó reggelt, jó napot
mindenkinek.
És ugye egy ilyen különleges alkalom annyiban ez, hogy megint a Klubrádió gyűjtési periódusában vagyunk, úgyhogy hagyd mondjam el a nézőknek is, a YouTube nézőknek is és a hallgatóknak is, hogy ahhoz, hogy a Klubrádió megmaradjon és ilyen nagyszerű vendégeink lehessenek, pénzt kell szereznünk fél évenként. Biztatjuk erre a hallgatóinkat, hogy akik tudnak és akarnak, azok segítsenek minket, és eddig nem volt senkire se panasz, nagyon jól ment a bolt ilyen szempontból. Klubrádió.hu internetes oldalon ott van minden információ, a 061-240-69-53-as telefonszámon, és a 061-240-79-53-as telefonszámon, és itt a 6. kerületben, a Benczúr utca 45-ben, illetve a 13. kerületben Rédei Iván áll a Láng TK-ban, a Pozsonyi út 5-ben személyesen is segíthetnek minket, és kösz. Szóval, Fodor Tamás, mikor ennyire láthatóan nehéz a színház élet, lehet, hogy az olyan valakinek a tapasztalata, aki mégiscsak itt a tűrt és a tilt határán alkotott pályafutása nagy részében, szóval az ilyen tapasztalatok lehet, hogy segítenek a mai világ átvészelésében is, nem?
Hát én azt gondolom, hogy leginkább az segít, hogyha összegyűlnek emberek, és elkezdenek valamilyen módon gondolkodni, vagy érezni a másik embert. Tehát az, hogy online. Szóval a Klubrádiónak is pontosan ez az előnye, ez az élő. Mert nagyon sok mindenkit kell segíteni a magamfajta embernek. Már nem is tudom számon tartani, hogy hova adakozom. De a Klubrádió mondjuk abból a szempontból nagyon izgalmas, hogy jelen idejű, ugyanúgy, mint a színház. Nem, és a színháznak tulajdonképpen ez lenne a fő feladata, hogy jelen idejű legyen. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül politikai témákat kell feldolgozni, de minden esetre olyan kérdéseket kellene felvetni, amelyek az embereket izgatják. Mi az, ami az embereket izgatja? Szóval az, hogy egymásnak ellentmondó hírek között, ellentmondó hírek és feldolgozhatatlan hírek között kell eligazodnia, és a maga szerepét, a maga helyét megtalálnia. Most ebben segít egy ilyen online dolog, és hiába olvasok általában három felületet, ahol a híreket látom, mert a Facebookon csinyán, mert ott van egy-két olyan ember, akinek a véleménye mindig érdekes, és aki estéről reggelre elmondja az új híreket.
Kánc Csabáról beszéltünk az előbb.
Igen, feltétlenül, de vannak mások, szóval például konzervatív emberek, akiknek van elég kultúrájuk ahhoz, hogy ne csak olyan bejegyzéseket írjanak, hogy menjenek a francba, mondjuk ez a legegyszerűbb dolog. Tehát egymás sértegetés. Néha azt se tudják az emberek, hogy mit beszélnek. Például ha valakiről szó van, akkor a legotrombább dolog az, amikor beírja az illető a kommentbe, hogy az ki. Hát ez tulajdonképpen önmagát árulja el, mert egyáltalán semmi.
Valakit tényleg jobb lenne nem tudni.
Na jó, hát ez természetes, mert a jutalmazások és tehát a pénzbeli hozzájárulások, támogatások néha valóban olyan embert és embercsoportot vagy céget, nerközeli céget céloznak meg, akiről az ember fogalma nincs, hogy mit csinált.
De sem is az, hogy fogalma nincs, de például színházat kapott az elmúlt színház vezetésre lehetőséget egy csomó olyan ember, akiről tudjuk, hogy ki, de jobb, bizonyos szempontból tényleg jobb lenne, ha nem tudnánk, és lehet, hogy semmi baj nem lenne vele, ha nem lenne színház igazgató, tehát egy butácska színész, jó, van ilyen, nem lehet mindenki zseni. De most ő egy színházat vezet, miközben látjuk, hogy hány fantasztikus alkotásra lenne lehetőség, de hát ők nem elég, hogy mondjam, nem elég konformak ezzel a rendszerrel, magyarul nem nyalják a vezér fenekét, ezért hát egyre inkább kiszorulnak.
Hát igen, szóval, hogy tegnap volt, hogy frissek legyünk, tegnap volt a kritikusok díjának kiosztója egy ilyen ünnepség keretében, és hát szörnyű felemás volt, mert egyrészt nagyszerű ítéleteket hoztak. Tehát mint az Oscar díj, hogy például három, egy kategórián belül három műre, vagy színészre, vagy stb. Lehetett szavazni, és ott dőlt el, hogy zárt borítékban, ugyanúgy, mint az Oscar díjnál, ugye, hogy kikapja. Tehát
a kritikusok díja megy.
Megy, és akkor és ez, ez tényleg örömmel tölti el az embert, hogy nagyszerű eredmények születnek, és közben egy gyászünnepére fordult ez az egész dolog, mert olyanok kaptak külön díjat a bátorságukért, mint például a Kolibri, ahol 60 ember állt föl egy olyan vezető miatt, aki oda került, valamilyen oknál fogva, mert nem tudom, előzőleg is színházat igazgatott a Magyar Színházat, de úgy látszik, hogy nagyon sikerülhetett neki, mert onnan el kellett mennie.
Tudom, mindenféle ilyen vizsgálatok lettek. Hát
például, és akkor semmi más nem lehetett, mint egy új színházat neki odaadni, egy régi színházat, amely becsülettel is nagyszerűen végezte a dolgát, és ahol rögtön, mint a barométer, jelezték azt a dolgozók, hogy ezt itt kell hagyni, mert nem tudnak azonosulni ezzel az egésszel, se ezzel az emberrel, aki irányít. Aki a maga frontján, még mikor elkezdett például szinkronnal foglalkozni, akkor tulajdonképpen rendben volt. Minek kellett neki ilyen birodalmat adni, birodalmakat adni. Nyilván azért, hogy nincs káderük azoknak az embereknek, akik meg akarják mutatni, hogy most mi jövünk. Hát ez egy borzasztó szlogen volt. Ugye ezt talán a Kerényi kezdte elmondani, hogy nem tudom, hogy most mi jövünk.
Igen, és a Kerényi ilyen szempontból szerintem Kerényi Imre, ugye?
Imre.
Kilógott a sorból, hisz annyiban, hogy mögött azért egy nagyon komoly teljesítmény
hát,
volt. Tehát színházrendezőként is, színház csinálóként, egyetemi oktatóként is elismert nagy karrierje, megérdemelt sikerei voltak, tehát ő nem szorult volna rá arra, hogy ilyen politikai lózungokkal próbálkozzon és azzal kerüljön fönt, ami az utódairól nem mindig mondható el, a többségüknél csak a lózung maradt, és az életmű a sokkal kis vékonykább.
Vagy hát ez valahogy, ez általában az volt a gyakorlat, hogy jól működő intézményeket egyszerűen tolvonással elvettek másoktól, és hozzá se jut hattak olyan emberek, akikben megvolt a remény, hogy valami jót csinálnak, vagy jót folytatnak. Ilyen volt például az Új Színház. Na most én az Új Színháznak rémülten láttam a promóját az új évadnak. Hát ha Gicset láttál valaha, de nagyon rossz minőségben.
Már ez a mostani Új Színház.
A mostani Új Színház.
Ja, hát nem.
Valami eszeveszett, szóval tehát ehhez képest a március 15-i ünnepélyeknek az állami beharangozása már minőséget jelent.
Jó, szerintem nem lehet mindenkitől a jó ízlést megkövetelni, és hogy a piac eltartana.
De hát ez nagyon rossz, figyelj, hát az azt jelenti, hogy befér, mit tudom én, 300-400 ember egy előadásra ott abban a színházban, és itt viszont a Facebookon keresztül és a különböző csatornákon keresztül milliók ízlését rontja.
Milliók ízlése amúgy is rossz. Tehát ezt szokták mondani, hogy azok a színházak, amiket mi nagyra becsülünk, mondjuk itt nem csak Budapesten, azért szerencsére máshol is vannak, vagy most például Marosvásárhelyi Színház egy csomó díjat.
Igen,
is.
Vagy Miskolc például.
Vagy Miskolci Színház.
Budaörsön
nagyon jó darabok vannak. De hát ezek viszonylag kevés embert érdekelnek. Tehát ez egy nagyon szűk közönség, kétség kívül ezt a 2-3-400 fős nézőteret esetleg megtöltik estéről. Nem lehet jegyet kapni mondjuk, de hogy ennyit érdekel, míg a nem tudom én micsodát, majd előadjuk a nem tudom, és segbe rúgdossuk egymást, és tortával fejbe dobjuk, ami szerintem tök jó is tud lenni azért. Az meg megtelik egy mekkora nézőtér.
Igen, de a szórakoztató, például a tegnapi díjkiosztón a szórakoztató színház is műsorra került, tehát úgyhogy kapott is nagyszerű díjakat például, de szóval minden műfajnak megvan a lehetősége, csak valamilyen minőséget kell adni. És ezzel a létszámmal én azért óvatosan bánnék. Mert pontosan ez adja a független színházak értelmét, hogy egyszerre, mint a kamarazenét, ugye kevesen tudják élvezni jelen időben, de hát azért azt nem lehet a kamarazenét például nélkülözni, ugye azért, mert kevesen hallgatják, mert más az összetétele. Itt nem is a kevésségről van, hanem a hozzáférésről van szó. Tehát arról, hogy például a Stúdióká Színház, ami szintén nevezve volt két kategóriában is, vagy nominálva volt két kategóriában is a tegnapi díjkiosztón, ennek pontosan az az előnye, és ezt az előnyt én világéletemben szerettem volna tartani, hogy közel engedi a nézőt az eseményekhez. Tehát nem lehet a 11. sorból ugyanazt élvezni. Nem, úgy érzem, hogy akkor nem vagyok bevonva ebbe az egész dologba, és ez a bevonás ez nem feltétlenül direkt hozzászólást jelent, hanem az, hogy egyszerre történjen, mint egy baráti társaságban valami. Na most ez áldozatokkal jár. Ezt valamilyen módon támogatni kell, mert sokan azt mondják, hogy minek támogatni, miért nem tartják el a nézők. Nem tudják eltartani ezt a nézők, mint ahogy a világtörténelem során sem tudták eltartani. Mindig kellett mecénás, a görög időkben is kellett mecénás. Nincs mecénás, mert a mecentúrát átirányították máshová. Szóval az a TAO, ami például megvolt, és amelyik figyelembe vette például az elérési létszámot, az megszűnt, és ehelyett újra központosították az egész pénz dolgot, és ez most a legnagyobb szégyen, hogy az, ami helyébe lépett, és ami segítette volna új alkotások létrehozását, és egyáltalán ezeknek a műhelyeknek a fennmaradását, az 0%-ban díjazta az eredményeket, és mindnek ugyanazt a mondatot küldték el, hogy szakmai szempontból nem érdekes. Most ez azt jelenti, hogy senki nem kapott, kivéve azok a szervezetek, amelyek egyébként is mindent megkaptak. De olyan szervezetek, aminek semmi köze nincs a színházhoz, vagy semmi köze nincs a kultúrához. Tehát ez valami borzasztó, ez a fajta újraelosztás, amely hallgatólagosan tudomásul veszi, hogy mecenatúrát lehet az államnak gyakorolni, na de akkor valamilyen szakértelem szükséges ahhoz, vagy tapasztalat.
De miért kéne szakértelem ahhoz, hogy ketté osszuk őket, hogy lojálisak és nem lojálisak? És ugye lehet, hogy egy konkrét előadás az nem a fennálló rendszerrel foglalkozik, de mégis kritikus élő esetleg, vagy gondolkozni kell benne, az se divat most, vagy olyan emberek vannak benne, akik máshol mondjuk megjegyzést tettek erre a Virchow-ra, azok mennek a levesbe, a büntibe.
Hát rosszabbat mondok, nem a rosszakat büntetik, hanem a jókat, már úgy értem, hogy a rendszerhez jókat jutalmazzák. Igen. Tehát hogyha mondjuk valamilyen szempontból, visszaemlékszem a 80-as években, amikor a Stúdiókát vegzálták, akkor megkérdeztem az egyik illetékes elvtársat, hogy hát milyen előadásokra mondja az, hogy ezek nem valók. Azért nem az előadásokkal van nekünk bajunk, hanem arról, hogy irányíthatatlanok vagytok. Na most ez a probléma, igen, hogy az autonómiát üldözi. Mindenben üldözi ez a diktatórikus rendszer. Mindenben üldözi a gondolkodásban épp úgy, mint bármiben, hát az önkormányzatokban. Tehát az önkormányzatokat sem azért kedvezményezi például, mert nagyon jók hanem azért, mert hűségesek, és a többiek nem azért, mert rosszak, nem azért nyomja el őket, hanem azért, mert nem lehet befolyást gyakorolni. A befolyás gyakorlás a hatalomnak ez a mániája, és az, hogy mellénk álljon, mert hogy majd ebből jönnek a szavazók. Ez egyszerűen felháborító.
Ezen mindig elcsodálkozom, hogy ennyire fontosnak tartja a hatalom például a színházat, de azokat a műhelyeket is, ahol relatíve kevés ember megy. Tehát a szavazás végeredménye szempontjából nem számít, hogy még ezekkel is foglalkozni kell, mert most tegyük fel, hogy estéről ott összegyűlik 200-300 ember, és azok másképp gondolkod. Na, zákson, de hogy ezeket is ki kell nyírni, tehát
akkor, János, akkor nincs emberük, nincs emberük, rossz a káderpolitika. Egyszerűen nincs olyan ember.
Minden színház, minden vidéki színház élére tudtak embert tenni, a Nemzeti Színház élére.
De nem tudnak az kiállítani az állami ünnepségekre egy jó műsort. Hát itt az a probléma, hogy tessék nekünk azokat az embereket oda küldeni, szerepelni. Ez a híres Orbáni mondást tudod, hogy hol a színészünk?
Hol a színészünk?
Hát hol a színészünk?
De szerintem biztos tudnának egy jó csapatot is kiállítani, már szakmai szempontból is, de nem az a cél, mert talán úgy gondolják, hogy tehát nem azt gondolják a jóról, mint te, hanem valami mást azt gondolják, hogy az ő közönségüknek más a jó, vagy más fog nekik tetszeni, vagy másra fog tapsolni, és akkor hát
ez is lehet.
Azt kell nyomatni.
Ez is lehet, csak így az autonómiák nélkül. Egyszerűen visszafelé megy a társadalom, szóval az autonómiák meg tudják teremteni azt a világot, azt a szellemi világot, azt a kultúrvilágot, amelyben eredmények születnek. Szóval az, hogy eszközöket gyártanak, nem csak termékeket gyártanak, hanem eszközöket, új eszközöket, innovációkat gyártanak. És ez elveszi az embereknek a kedvét arra, hogy valamit önmagukból, a kreativitást veszi el, mint hogy már az oktatásban is a kreativitást veszik el az emberek.
Igen, de mégis maradnak mindig kreatív gyerekek, és minden nehézség, vagy ez több, mint nehézség, elnyomási kísérlet ellenére, mégiscsak mindig léteznek olyan színházi műhelyek is, vagy ahogy születnek olyan filmek is, amelyekben nincs pénz, ahol hát méltatlan körülmények között, de mégiscsak létrehoznak valamit.
Persze, mindenképpen erre mondom azt, hogy hát most nem az Orbán papa köveiről van szó, de még az utcakövek között is ugye kinő valami fajta zöld. Valami fajta, hát de azért nem jó nekünk utcakövek alatt élni.
Nem, azt egyáltalán nem mondtam. És szerintem így felvetődik egy másik kérdés, erre szokták mondani olyanok, akik kiszállnak ezekből a dolgokból, hogy hát nekem is csak egy életem van, hogy nem színész akarok lenni, vagy újságíró akarok lenni, vagy jogász akarok, nyilván egy csomó mindent lehet mondani, nem lázongani akarok, és nem ellenállni akarok, és nem mondani, hanem azt akarom, hogy igen, a színész vagyok, akkor legyen szép díszlet, legyen jó jelmeztervezővel, jó nem tudom én micsodával, fizessenek meg többé-kevésbé rendesen, legyen jó sok néző, legyen rendes molnárka, sonkás molnárka a büfében, és nem arra vágyom, hogy egy kis helyen ott szerencsétlenkedjünk. Hát pedig lehet, hogy az nagyobb művészi teljesítmény, persze.
Nem, hát valóban így van, hogy az embereknek meg kell élni, mert nem az, hogy lakáshoz kell jutni, mert hát nem fognak ezzel a 300%-os izével se lakáshoz jutni, mert nincs annyi tőkéjük, ami ráadásul, hogyha éppen a mai hírekben ugye hallom, hogy a muszáj lenne majd valamikor a kamat döntéssel foglalkozni, hogy az inflációt ugye kikerüljük, meg ilyesmi, meg hát a dollár is, de hát most ebben nem mennék bele. Tehát következésképpen, ha esetleg az általános, az MNB kamat elérni a 3%-ot, akkor mi az, amit ígértek ezeknek a fiataloknak? Ezeknek a fiataloknak nincs hol lakniuk, most a színészekről beszélek, és persze a közönségről is. Nincs hol lakniuk, és nem tudnak rendesen enni. De szóval tényleg nyomor van. De most azt lehet mondani, hogy akkor menjenek el máshová. Ezt csinálják, sajnos csinálják. A színészek, a színész barátaim többsége, ugye részben kis szerződésekért borzasztó munkákat kell, hogy elvállaljanak, és nem is bántom őket, vagy pedig mennek ugyanúgy a barátaikhoz kalákában színházat csinálni, filmet csinálni, tehát ingyene, vagy úgy mondják ezt, hogy olcsó mozi. Ez az olcsó mozi azt jelenti, hogy éppen csak valamilyen ebédet kap az ember a filmforgatása 12 órás napi munka mellett, vagy pedig valami teljesen más csinálnak. Most nem az, hogy futárkodnak, de az, hogy nekem egy kitűnő színésznő ismerősöm van, akihez én, mint fogyasztó járok, tehát egy olyan gyógytornát, vagy ilyesmit tart nekem, amiben én segítek neki élni, magamtól elvonva, de hát természetesen a saját javamat is. Tehát egy szolgáltatást végeznek a színészek. Ahelyett, hogy
hát talán nem egy nagy titok, ha elárulom, hogy itt hirdettünk egy telefonos állást a Klubrádióban. Az itt egy elég fontos pozíció, mert ugye a hallgatókkal való kapcsolattartás miatt az átlagnál talán fontosabb. 150-en jelentkeztek rá, és legalább, ameddig nézegettem, legalább 3-4-5-en színészek. Olyan színészek, akik mostában nem nagyon jutnak feladathoz.
Na, ez mondjuk természetes, hogy egy rádiónál jelentkezik a színészek.
Telefonosnak. Fontos pozíció, de nem szereplőnek.
Mert hogy nincs rádió. Hát, annak nincs idején rádió. Ugye a szakma igazából a Magyar Rádióban találkozott, az 1-es stúdió és a 20-as stúdió környékén.
Az épület sincs meg.
Ja, persze, hogy nincs meg. Hát miért lenne meg, amikor az máshová kellett volna? Az nem volt jó, amit a Makovec szervezett nekik Pilisben. Igen, tehát Pilis Csabán, hanem ide kellett ugye a Palota negyedben, mert ez a fogalmam is, hogy miért kellett egy ilyen fantasztikus műemléket, mint a 6-os stúdiót, tehát ahol óriási teljesítmények születtek, illetve van fogalmam természetesen, de hát ez szörnyű rombolás.
Igen.
Amellett a szakmát is rombolja. Hát most ebben annak idején ugye, hogy számot mondjak, 2009-ben, amikor én még igazgatója voltam a Stúdió K Színháznak társadalmi munkában, akkor a költségvetésünk, amit a állami támogatásban kaptunk, minisztériumi támogatásban, az 30 millió forint volt egy évben. Nem egy pénz, de tessék ezt visszaszorozni, tehát 16 évvel ezelőtt volt 30 millió, most, ami támogatást kap a Stúdió K, az 14 millió. 14 millióból a világon semmit nem lehet csinálni, és akkor mi még az élen vagyunk. A legtöbb független társulat, és nem független társulat, semmit nem kap. Nem, most már nincsenek olyan pályázatok például, ahol le lehet indulni, mert tematikus megkötések vannak, amiket ki lehet szolgálni, és ki lehet játszani valamilyen módon.
Mondjuk Hunyadi darabot, vagy
de még az se, tudod, mert hogyha Hunyadiból is lehet nagyon izgalmas dolgot csinálni. Most végül is lehet, hogy az Orbán Viktornak is sikerült, de én nekem sikerült. Olvastam a Spirónak ugye a Padmai című regényét, zseniális, egyszerűen zseniális, és ott az ember megismeri azokat a történelmi alakokat, akiket úgy gondolja, hogy ismert, mert iskolai ünnepségeken Kossuth Lajostól Görgeig mindenki, és az egész magyar munkásmozgalmat valami szörnyű, hogy milyen olyan, mint hogyha az ember egy mai Facebook oldalt olvasna, tehát zseniálisan csinálja a Spiró, mert teljesen szakít mindenfajta epikus hagyománnyal, és olyan, mint hogyha az ember egy mai történetet olvasna, nincsenek vélemények, hanem vélemény özön van, amiből ki kell valahogy hámozni, hogy mi is történt valójában, és teljesen anélkül, hogy tendenciózus lenne, megismertet bennünket a valódi történésekkel. Ha ilyen valódi történésekre írnának ki pályázatokat, akkor izgalmas lenne, de már egyáltalán el se olvassa senki szerintem, amit pályáznak mert azt mondja, hogy is hívják, ki a vezetője? Mikor láttuk utoljára a mi köreinkben? Hát igen. Akkor nem kap.
Igen, vagy kap, mert láttuk.
Mert
ott van. Igen, de mégis mindig látom, hogy mindig vannak elszánt fiatalok és kevésbé fiatalok, vagy öröki fiúak, akik próbálkoznak, akik mégis csinálnak egy filmet ilyen körülmények között, akik mégis fenntartják a Stúdiókát, a Dantét, a nem tudom én mit, most nem beszélve ezekről szintén az is napi küszködés lehet, az Örkény Radnóti Katona, mit tudom én micsoda is, fölteszem. Persze csak az egy más jellegű azért mégis. Tehát, hogy mégse lehet beszántani mindent.
Nem, de minden lehetőséget megkap arra a hatalom, hogy beszántsa. Hát most tegnap mondom, hogy szinte gyászünnepség volt ez az örömünnep, mert megkapott egy külön díjat, meg egy másik díjat is az Apertura például, mint független színház, segíts már, a zsidó színház.
Gólem.
Gólem, igen. Tehát a Gólemben kapott helyet, és a Gólem tönkre megy. Szóval tehát tulajdonképpen mindent, a befogadó helyeket éppen úgy tönkre teszi, mint a szkénét is megpróbálja. Tehát van egy csomó befogadó hely, amelyik lehetőséget ad újaknak a bemutatkozására, vagy izgalmas produkciók egymástól eltérő kértésfeltevéssel dolgozó színházak számára, és ezeknek a lehetősége is egyre szűkül. És szóval akik próbálnák egyáltalán megmenteni, mint például a budapesti, a fővárosi önkormányzat, az is igazából rosszat tesz, mert megígérte a 150 millió forintot azoknak az embereknek, akik pályáztak, de nem tudott félretenni, és ezért úgy jártak a színházakkal, ezekkel a független színházakkal például, mint az a, most nem tudom, mondjál nekem nevet, hogy ki is csinált, az a sztár, aki kidobott pénzt a
Majka művész úr.
Igen, az embereknek, akik kúsztak a földön, hogy megkapják. Hát itt már mindenkit kúszna a földön, de ez egy olyan megalázó dolog, hogy ezt a 150 milliót, ami semmire se jó, most egységesen osszák fel, mindenki kapjon 1 milliót, a 150 pályázó, amivel semmit nem ér el, talán egy új műsornak a kezdeti lépéseit tudja finanszírozni, vagy pedig megpróbáljon valamilyen szakmai szempontot érteni. Tehát még a jótékonyságra se jut lehetőség, mert a fővárosi önkormányzatnak magára sincs, a villamosaira és a többire sincs pénze, mert mindent a világon elvettek tőle, vagy el fognak venni.
Azért, szóval mindig azok a 60-as, 70-es évek jutnak, ez Orfeó, Studio K, és biztos egyetemi színpad, ami máska, 25. színház, tehát hogy mindig vannak azért, akik próbálnak, mert nem marad nekik más az árral szembe menni, és akkor tudom, hogy ez sovány vigaz, de lehet, hogy rájuk emlékszünk 30-40-50 évvel később, és nem tudom, melyik nagy színházakból az előadásokra, hát kevésbé, mert...
Természetesen, ez adja a reményt, mert különben az ember leugrana a önmaga tajgatoszról.
Most, hogy ilyen reményt mondod, azért is szeretek veled beszélni, mert minden ilyen nehézség, meg a szakmádat sújtó nehézség ellen, de mindig jókedvű vagy, hogy mi ennek a titka, hogy valami kis segítséget.
Az, hogy mindig van az embernek feladata, ha nincs, akkor keres valamit, vagy engedi, hogy őt keressék meg. Én nekem ebben a pillanatban ugye 6 repertoár darabom megy, amelyiket szörnyű körülmények között, mert ugye szóval nem lehet sokat játszani, mert 2 hónap, vagy 3 hónap, néha egy fél év telik el 2 előadás.
Az, amit a új lenne, nem?
Olyan, mintha új, de ez egyben nagyon izgalmas. Én újabb és újabb dolgok, események, történések kúsznak például egy irodalmi szöveg alá, ahol egészen más lesz az embernek az interpretációja. Mert rögtön megtöltődik tartalommal egy mondat. Most például a legközelebbi felújításon pénteken lesz, ez a Móricz Rokonok című darab Jából készült saját adaptáció, már nem hanem a Tápszínháznak.
Vej is szerepel, vejrokon is van?
Van természetesen, de én a polgármestert játszom, aki egy rohadék pali, a bankigazgatóval együtt, aki Epres Attila játszik, Tasnádi Csaba ugye kopjás, aki megpróbál valamit csinálni, felfedezni, mint főügyész ugye a dolgokban, hát szinte mai téma az egész úgy, ahogy van, nem is csak a rokonok miatt, hanem a hivatal működése, és egyáltalán amiatt, ami körülveszi az embert ennek a megértésére, vagy újraélésére, és azt veszem észre, hogy most minden nap egy kicsit foglalkozom az anyaggal, hogy teljesen biztonságosan lépjek színpadra, Most látom, hogy minden mondat mögé, vagy minden szemvillantás mögé, amit majd kell csinálni a színpadon, újabb és újabb támasz érkezik ebből a szörnyű rendszerből. Most tulajdonképpen a pessimizmusom miatt vagyok optimista. Ez egy furcsa dolog. Vagy egy másik darab, amit szívesen játszom szintén, a nagyon nagy szakmai sikert és a tegnapi nomináción is résztvevő Stuart Mária, amit fiatal rendezőknek egy nemzedéke, akik most a stúdiókában játszanak, Kovásdi Dani, aki a művészeti vezetője lesz ettől az évtől a stúdiókának, de ezt Nagy Péter István rendezte. Tehát az, hogy egy Schiller darabot mai gondolkodásban a hatalom kérdésévé emelni, úgyhogy nem leleplező ez a dolog. Leleplező az, hogy mi elgondolkozunk ezen, hogy történnek a döntések a politikai szférában, hogy megkérdőjelezzük azokat a beidegződéseket, amiket el akarnak velünk hitetni, és el is hisszük, mert így kényelmesebb, de a színházi előadás újra hívja az embernek a kritikáját, és újra hívja a gondolkodását, újabb kérdéseket vet fel. Ha ezek nincsenek, akkor nem tudom, miről beszélünk, hiszen az előző órában ugye beszéltünk azokról a szegregátumokról, amik lehetőséget sem adnak az embereknek, hogy tovább megismerkedjenek bármilyen kultúrával. Ha nincs ez a kultúra, és nincsenek azok az emberek, akik ezeken a kultúrákon, mint szellemi munkások részt vesznek, és tovább viszik a lehetőséget arra, hogy egy kis kreativitást legalább adjanak ezekben a szegregátumokból, akkor eljutunk oda, hogy visszatérjek megint a gyerek kérdéshez például, hogy felháborodik egy ország azon jogosan, nagyon jogosan, hogy a gyerekvédelem milyen állapotban van, hogy például a gyermekotthonokból ugye kiközvetítik az ország vezetőinek, hát nem mondom, hogy mindegyiknek, de két miniszter legalább.
Egyelőre ez csak egy gyanú.
Gyanú, egy két miniszter.
Nagyon kínos gyanú.
Jó, kínos, elérte a gyanú a két miniszter, de miért éri el a gyanú? Azért, mert az emberek most már minden joggal feltételezik, hogy nem csak kastélyokat építenek, hanem szolgáltatásokat is nyújtanak a vezetőknek. És itt nem csak a repülőkre gondolok. De most ez felháborodást okoz. De az nem okoz felháborodást, hogy hogyan vezetett például az a gyerekeknek az útja. Amikor azt mondja a filmben, az előbb említett filmben, ugye, hogy csajoznak, akkor nem megy tovább, hogy igen, mi történik azokkal a csajokkal például a továbbiakban. Hogy kerülnek az utcára, hogy kerülnek további külföldi utcákra. Szóval a gyermekvédelem...
Nem biztos, hogy egyébként, hogy a Kerekes Zsuri filméről beszélünk, ott nem biztos, hogy prostitúcióról van szó, amikor azt mondják, hogy csajoznak talán.
Abszolút nem prostitúcióról, de mi van azokkal? Ja. Mi van azokkal, akik nem kerülnek kamera elé, hanem nem, szóval élik az életüket. Igen. Tehát itt egy átfogó gyermekvédelemnek kell lenni, nem csak azoknak a...
Mert hogy ez ugye nem számított, nem látszott, valószínűleg lopni se lehetett annyit belőle, de hát ez nem 2010-ben kezdődött, ahogy ilyen állapotban van a gyermekvédelem hát fejlős egy része, hanem nyilván már nagyon rég, csak aztán...
De volt 15 év, hogy például 15 év arra, hogy valamit rendbe hozzanak például ezekből, és
hogy lehet, hogy ilyen szempontból ez nagyon hasonló a színházakhoz, hogy a különféle posztokra az emberek nem a szakmai hozzáértésük, nem tudom, hogy így volt, csak el tudom képzelni, hogy nem a szakmai hozzáértésükkel kerültek, tehát nem azért lett valaki színházigazgató, mert ő nagyon tehetséges, hanem azért, mert nagyon hűséges. Nem azért lett valaki feltétlenül egy gyerekotthon vezetője, mert ő nagyon jól ért a gyerekvédelem, ez megtanulta a szakmáját, és ezt jól csinálja, hanem mert nagyon hűséges. És nyilván ennek a szakmai hozzá nem értésnek, de a hatalomnak való megfelelésvágynak vannak efféle tragikus következményei. De a színház legfeljebb rossz lesz, azt ott tegye meg a fene, de mi történik a szerencsétlen gyerekekkel?
Hát és tegyük hozzá, hogy nem csak a megfelelés miatt kerülnek oda, hanem azért, mert ez egy elhanyagolt terület, és nem lehet keresni. Tehát nem csak a pedagógusokról általában van szó, hanem például a szociális munkásokról, az asszisztensekről, és így tovább. Tehát ez a bűn. a bünti, amikor oda kerül valaki, és a büntiből őnek is szabadulnia kell, és ezért követel szörnyűségeket.
Igen, bár felteszem ott is, aki azért oda megy dolgozni, az nem a társadalom akar bosszút állni, hanem mikor még elkezdi a pályát,
nem,
valami
élni
jót
akar.
Hát élni is akar, de hogy valami élni jót akar tenni.
Ezért korrumpálódik, hát szóval így van. Hát nem, ez a szörnyű, hogy ehhez valami fajta olyan erkölcsi tartás kell, amelyiket azért úgy lehet megszerezni, hogy valaki az általánosan vett kultúrából valahogy részesül, és elkezdi a morál kérdését is boncolgatni, és tulajdonképpen a színháznak igazából ez a feladata, hogy morális kérdéseket vessen fel, ahol nagyon nehéz a döntés. Tehát állandóan döntésre kényszerítse a nézőt például.
Ugye, mondjuk, ami jellemző az elmúlt évek, vagy évtizedek, másfél évtized politikájára, hogy milyen erővel próbálják a társadalmat megosztani olyan kérdésekben is, amelyekben, szóval, hogy ilyen szándékosan rá van erre dolgozva, és bizonyos szempontból a kultúra is ilyen, hogy te ezt a szerzőt szereted, te azt, te ebbe a színházba mész, abban meg be se teszed a lábadat. Egyébként sokszor joggal nem teszed be abba a színházba a lábadat.
Joggal, tehát nem egységesen jó a színház.
Nem, csak hogy ezt a döntést nem csak esztétikai szempontok határozzák meg talán, hanem más szempontok is. Bár van egy olyan érzésem, hogy azok a színházak, amelyek nekem nem szimpatikusak, azok amúgy művészi teljesítményben sem olyan nagyon magasak, de ebbe lehet, hogy tévedek természetesen.
Nem, hát vannak természetesen ezekben a színházakban is kiugró tehetségű emberek, akikért kár, és aki tényleg azért van ott, mert egyáltalán élni akar valamilyen módon, de az is keresi például a független színház felé vezető utat, a független társulás felé vezető utat, mint egy jazz formációban, ahol ki tudja bontani azt az egyéni kreativitását, tehetségét, amit például abban a bizonyos nagy színházban, a Nemzetnek a színházában nem tud kibontani. Nem akarok neveket mondani, de velem is dolgoznak azok az emberek.
Mondjuk ez jó hír. Ugyanakkor, és ez most nem tudom, hogy a színészetre mennyire vonatkozik, de talán idéztem Flex Zoltán tegnap is, hogy azért is jutott el idáig a világ, írja ő, már a magyar világ, mert bizonyos szakmák képviselői elárulták a saját szakmájuk szabályait. Ő elsősorban a jogászokra mondja, de az újságírókban is találunk ilyeneket, és lehet, hogy a színészeknél is jó, persze meg kell élni, meg fizetni kell, meg milyen jó dolog, a Kossuth díjat kap valaki, meg mit tudom én, micsodát, de vajon ez megér-e annyit, hogy hát egy sokszor erkölcsileg vállalhatatlan társaság szekerét toljuk.
Igen, és az a probléma, hogy ezt nagyon tudatosan építette fel ez a rendszer. Először úgy van, ugye az első lépés az, hogy oszd meg, csinálj egy másikat az egységes szakma mellett, így jött létre a Vidnyánszky féle társaság, amelyik egyre inkább gyarapodik, és azokat a vidéki színházakat gyarmatosítja, amelyek aztán felháborító módon szakmai egyetértést javasolnak például a Magyar Színházi Társaságnak, mint hogyha ez két olyan társaság lenne, amelyik egyszerre jött létre, és valamilyen szemlélet hozta volna létre. Nem, ez fölülről gründolt ilyen társaságban, amelyik a megosztásra irányult, és most arcpirító módon a kezét nyújtja, hogy hát miért nem vagyunk egységesek.
Hogy szétverték az egészet, és akkor most azt mondják, hogy de most a keblemre is szeressük.
Igen, hát persze, szeressük egy, nem tudom, miért nem szeretjük egymást.
Miután elvettem tőled mindent, de
igen,
most már...
Körülbelül.
Most már szeretünk. Mondj valami biztatót itt a vége felé a beszélgetésben. Hajrá, és Kovács, én tudom.
Hajrá, igen, más nem tudok mondani.
Akkor azt mondta, hogy hol láthatunk mostanában?
A Stúdió Vokál Színházban mondtam a Stuart Máriát, és azon felül még ott van két másik darabban, nem részletezem most, mert a Budapest Báb Színházban egy nagyszerű előadást, a Pergüntöt, amelyik szintén nominálva volt, a Decameron 2023, amelyik szintén ilyen kérdésekkel könnyedén foglalkozik, és 10 író írt, a 10 jelen idejű magyar író, És a Pergünt, a Csíkszai Rémusz rendezte, amik egy nagyon izgalmas előadás, és a Báb Színháznak egy izgalmas profilját segíti elő, hogy együtt van az élő színész a Bábbal, mint egy megkettőzve a jelenlétet. Tehát ezek az előadások, amelyekben szívesen játszom, és említettem még a Táp Színházat.
Köszönöm szépen Fodor Tamásnak, hogy itt volt és beszélgetett velünk a gyűjtésedén, és külön köszönöm, hogy segített a műsorvezetésben nekem 8 és 9 között. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmét, ne felejtsék el, hogy gyűjtési hetek, szükséges összeszednünk a következő néhány hétben azt az összeget, amelyből a következő fél évben a Klubrádió is működhet, ehhez kérjük az önök segítségét. Egyrészt a klubradio.hu internetes oldalon minden információ megtalálható, másrészt van telefonszámunk, ahol információ is kapható, 061-240-69-53 és 061-240-79-53 a két telefonszámunk, valamint a Benczur utca 45-ben és a Lángtékában a Pozsonyi út 5-ben személyesen is oda tudják adni, ha gondolják a támogatásukat a Klubrádiónak. Szóval Fodor Tamásnak köszönöm, önöknek pedig az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, Balogh Kármen, Nemes Dávid volt itt velem a stúdióban, a szerkesztő Petes Vivien, Dis Jánost hallották. A viszonthallásra!